egy évvel a legutóbbi beszélgetésünk után újabb magyar nyelvű könyvvel jelentkezik Böröc József, amely magyar nyelvű könyv egy angol nyelvű kötet változata, és az EU és a világ címet viseli. A kötet angolul 2010-ben jelent meg. Azóta nagyon sok minden változott, itt Kelet-Európában vagy Közép-Európában is. Arra kérlek, hogy legelőször ezekre a változásokra térj ki, és mondd el, hogy ezekkel számon vetve a 2010-es mérleg mennyire tartható, vagy a 2010-es látkép mennyire igazolódik?
Ez a kötet, annyiban szerencsés, hogy nem a napi politikával foglalkozik, hanem ilyen történeti szociológiai összefüggésre helyezi az Európai Unió létét. Tehát a mondjuk alapvető kérdés, amivel elkezdtem foglalkozni, amikor a kutatást elkezdtem, amin ez alapul, az volt, hogy hogyan lehetséges, hogy az egymással korábbi történelmük során több száz éve folyamatosan állandóan háborúzó, vagy legalábbis versengő, rivalizáló nyugat-európai államok egyszer csak, mint egy varázsütésre az 50-es években együttműködni kezdenek egymással, és hogyan illeszhető bele az ebből az együttműködésből kialakuló Európai Unió a nyugat-európai államiság több száz éves történelmébe. Tehát e tekintetben az léptéken más, mint amire kérdezel, tehát releváns és jó a kérdés, de egy picit más, hogy milyen irányban megy a könyv. És hogy válaszoljak is a kérdésedre, hát ha a mi szempontunkból is az elmúlt mondjuk 8-10 éve vonatkozásában kell válaszolnom, akkor lényegében az változott, hogy egy korábbi gyakorlatilag egyértelmű politikai konszenzust, ezesen azt, hogy az eurónak nincs ellen párja vagy alternatívája, és az EU kizárólag a jó és a méltó, igazságos nemzetközi szereplők kategóriájaként írható, volna leírható, felváltotta egy ennél jóval differenciáltabb kép. Ebben kulcs szerepe volt a ma Magyarországon nemrég újra választott, ma is hatalmon levő politikai koalíciónak, amely egy meglehetősen lecsupaszított nemzetállami EU képével dolgozik, vagyis egyszerre csinál két dolgot, egyfelől erősen és meglehetősen durván támadja az EU-t, mint szupranacionális projektet, tehát mint nemzetek fölötti projektet, ugyanakkor követeli az EU megmaradását, tehát magyarul egy ilyen nemzetek Európája fogalmi körben mozog. És ez hasonló politikai mozgás indult el Lengyelországban is, és másutt a régiókban. Ennek megfelelően átíródott a belpolitikai, ugye ezen államok belső politikai térképe, a politikai ideológiák szempontjából, ami az EU-t illeti.
Ezt tapasztaljuk mi, és ez egy valóban drámai folyamat a hétköznapi életben. Én nem feltétlenül csak erre gondoltam, hanem például olyan jelenségekre, mint a görög válság, ami hát az európai együtt nem működés rendszerét eléggé sajátosan világította meg, vagy például az a kínai kezdeményezés, amelyre te a 2018-ban megjelenő kötetben utalsz, és ami egy 2017-es kampánynyal kezdődött.
Igen.
Hogy ezek a, és hát például a görög válságnak köszönhető, hogy egyre többet hallunk újra a mag Európáról, a kétsebességes Európáról, a kicsit mégiscsak elkülönülő Nyugat-Európáról. Tehát az a bizonyos projekt, amit említettél az 50-es években az együttműködő Nyugat-Európáról, ez most mint hogy kezd egy kicsit visszakozni, vagy hátrafordulni.
Én nem gondoltam azt, Tehát a könyvem nem azt mondja, hogy ez egy kitűnő, csodálatos együttműködő Nyugat-Európa lett volna az 50-es évektől. Azt mondom, hogy azt próbálom megmagyarázni, hogy miért történt az, hogy fogcsikorgatva, egymással, gyanakodva, a lehető amennyire lehet húzva az időt, de mégis valahogy elkezdtek együttműködni a nyugat-európai államok. És akkor arra a következésre jutok, hogy ennek Európán, nagy jó rész Európán kívüli globális geopolitikai összefüggések adják a magyarázatát. Na most, ami a görög válságot illeti, ugye a jelen pillanatban az Európai Unió jelentős, ám folyamatosan csökkenő súlyjal vesz részt a világban. A gazdasági növekedés gyakorlatilag nem mérhető globális méretekben. Ehhez képest két óriási nagy ország, a világ két legnépesebb országa, pedig hát gőzerővel tör előre, ezek közül főleg Kínáról szoktunk beszélni, melynek növekedési rátája messze meghaladja a világ átlagot, és nem ciklikus. Tehát nem az van, hogy egyszer fölfut, egyszer nem egy, mint ahogy egyébként mondjuk azt a kapitalizmus körülmények közt megszoktuk, hanem csak egyszerűen növekszik. A másik ilyen India, az is hasonlóan nem ciklikus, kicsit kevésbé meredeken növekszik. Na most ebből következik két dolog. Az egyik az, hogy a görög válság, ami ugye alapvetően a görög mondjuk így jóléti állam fiskális válsága formájában jelenik meg, ennek menedzselésére nincs új pénz az EU-n belül, mert az EU országok, tagországok egyfőre jutott nemzeti jövedelme, vagy totál teljes nemzeti jövedelme nem növekszik olyan arányban, hogy ezt könnyűszerrel arra használhatnák, hogy mint egy kimentsék a bajból a görög államot. Ez egyébként azt is megmutatta, igen, olyan jól tapintható módon, hogy az Európai Unió annak ellenére, ahogy sok politikatudós és egyéb elemző beszél róla, nem állam. Egy állam az olyan közhatalom, amely valamelyik részegységének fiskális válsága esetén alkotmányos jogaival, vagy kötelességével élve jön, és kimenti a bajból. Hogyha az Egyesült Államokra gondolunk, most mondok egy példát, mint a Mississippi állam, ha bajba kerül, eladósodik oly mértékben, hogy nem tudja visszafizetni az adósságait, akkor a szövetségi kormány jön, és valamilyen feltételrendszer mellett kimenti a bajból Mississippi államot. Ez nem áll fenn az EU-ban, ez nagyszerűen láthatóvá tette a görög válsággal összefüggő politikai húzavona, és főleg a német magatartás. Na most, ami pedig a kínai vonalat illeti, ami a könyv valóban a könyv magyar kiadásához írott bevezetőnek az egyik témája. Kína, különös dolog lesz ez, hogy ezt mondom, de jól értsük, nem foglalkozik, nem Európa miatt csinálja azt, amit csinál. Kínának van egy meghatározott, nagyon hosszú időtávra szóló kollektív növekedési projektje. Ezt úgy kell megérteni, hogy 1820-ban vagyis a gyarmati rendszer, amikor a gyarmati rendszer, a globális gyarmati rendszer még jócskán mozgásban volt, Kína 35%-át tette ki a globális GDP-nek, és ehhez jött még India 25%-kal. Most ez azért érdekes, mert amikor a kínai forradalom, illetve az indiai függetlenség idejében, tehát az 50-es évek legelején, Kína 3, India 2% ilyesmi körül volt. Tehát az, amit mi megszoktunk, hogy az emberek világ iránt érdeklődő magyarok vagy európaiak fejében van, hogy hát ezek nagyon nagy-nagyon szegény országok. Ezek nem általános, mondjuk így ontológiai tények, hanem egy meghatározott az elmúlt 100 évre jellemző geopolitikai és gazdasági átrendeződési folyamat eredménye. Ezek az alacsony teljesítmények, amiből jelen pillanatban mindkét ország egyébként különböző okoknál fogva lassan, de biztosan, illetve a Kína esetében gyorsan, de biztosan kiemelkedni látszik. Tehát magyarul más nem zajlik, mint az, hogy Kína és egyébként India is visszanyeri azt a helyet, amit nem túl régen, egy olyan 100-150 évvel ezelőtt így elfoglalt a világgazdaságban az emberiség történelmén keresztül mindig is. Tehát ennek része az, hogy a kínai állam a nagyjából a Marshall tervhez fogható óriási nemzetek fölötti gazdaságfejlesztési, főleg infrastruktúrás fejlesztési kezdeményezést indított el. Ennek volt, amint tanulja tavaly nyáron, amikor vérmüliken becsöppentem ebben Kínában. Egy olyan nemzetközi konferenciá volt, amikor Pekingbe érkeztem, nem erre mentem, csak épp ott arra jártam, ahol 105 kormányfő, vagy államfő volt jelen, Új-Zélandtól, Finnországig és Oroszországtól, Nyugat-Afrikáig. És ezek mind hitet tettek amellett, hogy lényegében Afro-Eurázsiát, tehát ezt az óriási térséget, ahol az emberiségnek a 80 nem tudom hány százaléka él, ezt koordinált gazdaságfejlesztési eszközökkel meg ki fogják emelni a jelenlegi elmaradottsági állapotából. Emiatt van az, hogy ennek a projektnek a legnagyobb része ilyen szállítási infrastruktúrára van kiélezve, hiszen az a egyik probléma, hogy az áruk emberek mozgását akadályozza az, hogy nincs gyorsabb, jobban működő szállítási technológia, ezért építenek vasutat, ezért építenek óriási mértékben kikötői kapacitásokat, például a Pireusz kikötőjén Görögországban, ebbe kerül bele, ha Magyarországon sokat taglalt Belgrád-Budapesti vasútvonal felújítása és így tovább.
Említetted a Marshall tervet, és ott van az összefetéssel kapcsolatban egy kételkedő megjegyzésed, hogy egyáltalán a Marshall terv alapján lehet-e értelmezni ennek a stratégiának a dimenzióját. Mennyire lehet ezt így tervszerűen kivitelezni, betartani, és mi lehet a következménye egy ilyen fejlesztési programnak globális szinten?
Tehát a Marshall terv nagyon távoli analógia két oknál fogva. Az egyik az, hogy egy háború utáni lerombolt Nyugat-Európa újraélesztéséről szólt a Marshall terv, meglehetősen intenzív politikai feltételekkel, tehát például explicit verbis előírták, hogy kommunista, illetve szélső baloldali, tehát egyéb baloldali tagja nem lehet a nemzeti kormányoknak, amelyek megkapják a Marshall tervet. Ez magyarázza részben, hogy ennek a dinamikája magyarázza, hogy Kelet-Európa úgy, ahogy van, végül is visszautasította ezt a kezdeményezést, de még ennél is fontosabb, hogy a Marshall terv összesen 3 évig tartott, tehát 3 évben folyósítottak az amerikai költségvetés és utána a költségvetéséből támogatást Nyugat-Európának, fejlesztési segély címszóra. Ez az összeg nagyjából az azon évek amerikai teljes GDP-ének 1%-ára rúgott. Most ehhez képest, amit most a kínai kormány ezzel a többi százvalahány kormánnyal együtt tető alá hozni látszik, ez a kínai GDP 10%-ának felel meg, és nem csak kizárólag kínai finanszírozásból készülne, hanem a részvevő kormányok valamennyiének meghat egy meghatározott költségmegosztási rendszeren keresztül a finanszírozásában. És természetesen az a fajta hidegháborús geopolitikai pszichózis, ami a Marshall terv alkalmazása, bevezetését, időszakát jellemzi, az itt most nem áll fenn. Itt másfajta globális geopolitikai játszma van. Na most a következményeit tekintve érdekes dolgot hogy a górcső alá vehetünk, például mondjuk azt, hogy miért van az, hogy egyáltalán olyan helyzetbe jutunk, hogy mondjuk Kelet-Közép-Európában a 21. század második évtizedében egyáltalán arról kell beszélnünk, hogy kínai infrastruktúra befektetésre lenne szükség. Tehát, hogy az milyen, hogy milyen az a történelem, ahol ott tartunk, mondjuk nem tudom én, 70 évvel a második világháború után, hogy még mindig nincs kiépülve az adekvát, mondjuk, szállítási infrastruktúra. Ez ilyen értelemben mondjuk minimum elgondolkodásra kéne, hogy késztesse régiónk értelmiségét és egyáltalán a közügyek iránt érdeklődő embereket, Ami pedig az egyéb összefüggéseket illeti, hát nyilván a mondjuk a nyugat-európai és amerikai beszéd, de arról szól, hogy hát Kína növekedni akar, és befolyást akar a világgazdaságban, ennek eszköze ez az infrastruktúra fejlesztési projekt. Ez valószínűleg így is van, csak hogyha ezt úgy vagyunk képesek látni, egy picit nagyobb időtávlatban, hogy nem az elmúlt 50 évhez képest, hanem mondjuk az elmúlt 500 év összefüggésében, akkor abban 380 éven keresztül Kínának magától értetődő módon volt befolyása a világ gazdaságra. Kína tehát, ha erre törekszik, sem másra nem törekszik, mint arra, hogy visszanyerje azt, amit mérete, teljesítménye, saját, egyéb sajátosságai következtében, ami őt megilleti. Hát ebben az értelemben nem önmagában már ez a bizonyos fajta nyugat-európai, meg főleg észak-amerikai, hát ilyen aggódás, hogy Kína növekszik, ez önmagában egyfelől manipulatív, hiszen rossz időtávban gondolkodik, és másfelől pedig azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit ilyen eurocentrikus, még azt is megkockáztatnám bizonyos értelemben, rasszista beütéseket is tartalmazó gondolkodásmód, miért lenne az önmagában baj? Tehát én utaztam kínai vasúton, az pont olyan, mint a német vasút, csak kicsit gyorsabb.
Ezt nem szokták érteni, amikor te erről írsz, gyakran írsz erről, de magyarázzuk meg, hogy miért gondolod azt, hogy ez rasszista szemmel?
Hát azért, nem, teszünk egyszerűen, most egy kicsit felejtsük el ezt a kínai infrastruktúra projektet, kicsit tágabb értelemben. Az történik, hogy a kapitalizmus történeti nevés, mondjuk 1500 óta egymásnak adták a globális hegemon szerepét, tehát a világ feletti, csúcs uralom szerepét, különféle európai, illetve európai kivándorlók által létrehozott államok. Elindult ez Észak-Olaszországgal, utána Hollandia, utána Nagy-Britannia, Egyesült Államok, és ez az utóbbi, aminek most vagyunk a lecsengő időszakában az észak-amerikai hegemóniában, adja át a helyét egy újabb felállásnak, amiben az ma már teljesen egyértelmű, hogy valamilyen szerepet, méghozzá kulcs szerepet nem európai résztvevők fognak játszani. És nem csak kínaiak, hanem ma ismétlen indiaiak és egyedek is. Egyszerűen azáltal, hogy ott van olyan nem ciklikus növekedés, aminek a következtében magukénak tudhatják egyre növekvő arányát a világgazdaságnak. Márpedig a kapitalista világgazdaságban az a játék, első számú játékszabály, hogy az diktálja a magukat, a szabályokat, aki a legerősebb. Ezért olyan a világgazdaság, amilyen, ezért van az, hogy 60 évvel vagy 50 évvel a gyarmati rendszer lezárulta után, még mai napig is egyfolytában folyamatosan Európába és Észak-Amerikába áramlik a volt gyarmati országokban keletkező értéktöblet. Ezért van az, hogy egyre szegényednek a volt gyarmati országok jelentős részben, és egyre gazdagodnak a némely európai országok, hát most az elmúlt 15 évet ebből kivehetjük, mert olyan válság van, hogy ez már nem igaz. A lényeg az, hogy van egy globális rend, aminek az első 500 mondjuk évében az volt a szabály, hogy Európa vagy az európaiak által betelepült egyéb országok, most Egyesült Államokra gondolok, diktál. Ez ennek van rassz összefüggése. Tehát az a beszédmód, hogy jönnek a kínaiak, jön a kínai veszedelem, sárga veszedelem, a kínaiak nem tudják, hogy kell civilizáltnak lenni, és a többi. Ez a beszédmód, ez előítéletes a végső soron földrajzi, és azon belül végső soron az emberek megjelenésével, kulturális beidegződésével és ezekkel összefüggő előítéleteken alapul. Ugyanakkor az teljesen egyértelmű, hogy az az állítás, hogy mondjuk 50 év múlva olyan, ha lesz még világgazdaság, az egy olyan világgazdaság lesz, amelyben nagyon vezető szerepet fognak játszani kínai és egyéb ázsiai aktorok. Tehát e kettőt kell valahogy Nyugat-Európának elsősorban, tehát egyáltalán valahogy megemésztenie. Ez érdekes módon nem probléma mondjuk Afrikában, nem probléma Latin-Amerikában, köszönjük szépen, jól el vannak azzal, hogy akkor mostantól majd kínai vonatokon fognak járni, és kínaiakkal kooperálnak. Kínába mennek egyetemre, és jegyet, most az, hogy Kelet-Közép-Európában erre hogy reagálunk, tehát hogy nálunk mi az erre vonatkozó, hogy milyen tudatállapot, az pedig hát ne is említsük, mert tehát ez egy borzatály. Tehát nálunk ugyanez van, csak még elrajzoltabb, még karikaturisztikusabb módon. Miközben ugye még ráadásul polgári jólétünk se igen van, mondjuk Kelet-Európához mérve.
Nyilván emögött a fajta rasszizmus mögött ott van a gyarmat birodalmi múlt, illetve annak az interpretálása vagy igazolása, amiről te szintén sokat írtál, megírsz.
Igen.
És hát annak volt egy tipikus rasszizmusa vagy rasszizmusai, amelyeket nem dolgoztunk fel, vagy nem beszéltünk ki. Ha nagyon leegyszerűsítjük a képletet, nagyon primitíven fogalmazzuk meg az európai félelmeket, akkor az így szól, hogy eddig mi építettünk gyarmatbirodalmat, és mi voltunk a gyarmatosítók, és ti a leigázottak, most pedig ti építetek gyarmatbirodalmat, és mi leszünk a leigázottak. Ezzel szemben mi van, vagy mit látunk az ilyen típusú fejlesztési tervek mögött, mint amilyen az egy övezet, egy út, a Selyem út kezdeményezés, amelyet a könyvedben említesz?
Hát nézzé, először is, most csak így nagyon köztünk szólva, ha az lenne, amit mondtál, tehát hogy most európai nyugat-európai nézőpontból, most mi eddig elnyomtunk benneteket, és kizsákmányoltunk, és tönkretettünk, és lekicsinyeltünk, és hogy a biopolitikai szintre levittük az erőszakot ellenetek, most pedig ti jöttök, mondjuk ez lenne a beszédmód, tehát mondjuk Nyugat-Európából a volt gyarmati népeknek ezt mondanák, hát akkor tulajdonképpen ott most nem mi a baj. Tehát most egyszer csak érdekes módon így Nyugat-Európa hirtelen ellenezni kezdeni magát a gyarmati történelmet, meg a rasszizmus, miután 500 éven keresztül ő nyomta ezt rá a világra. Ez így nem megy. Tehát az se volna tulajdonképpen ott is fölmerülnének bizonyos ilyen érdekes történelmi, morális kérdések, hogyha ez lenne. De a valóság ezzel szemben az én benyomásaim szerint nem ez. Noha az kétségtelen, hogy ahhoz nincs elég, nem töltelt el elég idő a kínai mondjuk felemelkedés utóbbi nem tudom néhány évtizedé véve alapul, hogy meg tudjuk ítélni, hogy tényleg milyen lesz. De két dolgot azért mondanék ehhez. Az egyik, hogy Kína jó 100 évvel Kolumbusz előtt már a spanyol udvar által kiállított összesen három ilyen felfedező hajót sikerült a spanyol udvarnak összeállítani Kolumbusz számára, hogy megnézzék, hogy mi van ott, ha elkezdenek nyugat felé hajózni. Ehhez képest több száz, 300 rarúgó számú, és Kolumbuszénál 10-szer, 15-ször, 20-szor a nagyobb hajókat építettek és üzemeltettek. A kínai udvar létrehozott egy ilyen flott, tehát egy Zheng He nevű admirális vezetése alatt az 1400-as évek elején körbehajózták a kínai partvidéket, a dél-kínai tenger, dél-kelet-ázsiát, dél-ázsiát, eljutottak Kelet-Afrikába. Már egyébként a Krisztus idején már kereskedelmi kapcsolat volt a földközi tenger keleti medencéje és Kína között oly mértékig, hogy az ókörökben a Selyem és a Kína szavak mindkettő megvan benne, kettő között etimológiai kapcsolat van. Birtokában van kutatóknak olyan leírás, amely némileg pontatlan, de arról szól görög, ókörök nyelven egy ilyen hajó parancsnoki leírás, hogy hogy kell eljutni hajóval Kínába. Tehát Krisztus születése után 200-ban már stabil, működőképes 11 alrégióból álló globális kereskedelmi láncolat létezett. Ennek Észak-Afrika ugyanúgy része volt, mint Kelet-Közép-Európa a Balkánnal és a Földközi-tenger keleti partvidékével, és átívelte egész Ázsiát egészen a kínai partvidékig. Tehát van jelentős, hogy ilyen kulturális, történeti példa arra, hogy milyen volt az, amikor össze volt kapcsolódva Afro-Eurázsia jó intenzitással, és amikor a történet arról szólt, hogy keleti, főleg kínai protóipari termékek, illetve indiai fűszerek és kelmék iránti kereslet mozgatta ezt a rendszert, tehát a rendszer többi részének részvevői által való kereslet ezek iránt. Ennek mintája van, nem volt imperialista, gyarmatosító, leigázó jellege ennek a rendszernek. Ezt senki nem állíthatja. A leigázó, gyarmatosító, a másik embercsoportot maga alá gyűrő gondolkodásmód az a nyugat-európai úgymond felfedezők és gyarmatosítók, hogy nem innovációja volt. Ez, tehát ebből az értelemben azt kellene megmagyarázni, mint ahogy egyébként a globális történetírás egyik jelentős része ezzel foglalkozik, hogy miért történt az, hogy a nyugat-európai ilyen vad, ennyire agresszív, ennyire elnyomó módon viselkedtek a világ többi részében, ahogy. Na most a másik dolog, ami pedig ennél sokkal, hogy mondjam, ilyen rövid távúbb megjegyzés, még mindig arra a kérdésre, hogy milyen lesz az a világ, amit esetleg részben mondjuk így Kína és India integrál. Hát ezt meg lehet nézni, ugyanis Afrika némely országaiban már ez a helyzet néhány évtized óta. Tehát Kenyában például az ország fővárosát a tengerparttal összekötő vasútvonalat adtak át éppen nemrég, amit teljes egészében kínaiak fővállalkoztak. Egy csomó, ugyancsak Afrikában, számos országban nyersanyag és ásványi anyag kitermelést kínai vállalatok végzik, stb. Hát, hogy mondjam, nem szép, tehát szépnek nem szép, de könyörgöm, az agrártársadalmakra rátelepedő ipari fejlődés vagy fejlesztés, az sehol nem szép. Az a specifikusan rasszista, elnyomó, leigázó jellege, ami mondjuk az európai gyarmatosítás történetéből teljes egészében kihámozható, nincs.
Te egyáltalán van mögötte bármilyen a gazdaságin túli program? Itt most azért feszegetem ezt, mert nagyon a közelmúltban hallottam egy nagyon érdekes, számomra megdöbbentő nyilatkozatát egy erdélyi magyar politikusnak, európai szinten működő politikusnak, aki azt mondta, hogy hát most még itt azért úgy láthatók ezek a székely értékek, meg hagyományok, de egy-két év és jönnek a kínaiak, és minden kínai lesz itt körülöttünk. És úgy felmerült bennem, hogy vajon miért van ez a zsigeri félelem attól, hogy hát egy ilyen kulturális törlés következik, vagy hogy ez feltétlenül együtt jár, ez a két jelenség.
Egy nagyon jó kérdés. Én megmondom neked őszintén, szerintem ezt ettől a politikusok kéne megkérdezni, mert én nem osztom ezt. Tehát most így ránézve, tehát hogy mondjam, mostobaságnak tartom. Egyébként csak úgy nagyon köztünk szólva, hát hogyha ilyen könnyű lenne eltörölni mondjuk a kultúránkat, akkor hát ez elárul valamit a kultúránkról is. Tehát, hogyha most attól, hogy épülne kínai vasút, és megjelenne mondjuk az eddigi 12 mondjuk, mit tudom én, éttermet üzemeltető kínai helyet, mondjuk 1200, hogy ettől megszűnne mondjuk a magyar kultúra, nem tudom, 1000 éves, nem tudom, micsodája, hát szóval nem, szerintem ez ostobaság. Tehát ez nem, és ahhoz azért elég távol vagyunk Kínától, hogy a hatás elég erős legyen. Nézd, itt a lényeg az, hogy amennyire ezt az eddigiek alapján meg lehet ítélni, Kína nem területen szerezni jóhajt, és nem leigázni. Gazdasági lehetőségeket kíván kiaknázni, ebben e tekintetben semmiben nem különbözik a Daewoo vállalat, a Volkswagen vállalattól. Most az, hogy az egyik az német, a másik meg kínai, az ebben az értelemben részletkérdés. Nagyon jó az a kérdés, hogy geopolitikailag mi a jelenlegi kínai gondolkodás lényege, tehát a valódi, érdemi, voltak éppeni gondolkodás, nem az, amit elárulnak hivatalos közlemények, hanem ami emögött van. Tehát ebben sajnos én innen, így Budapestről, én nem hát teljesen egyértelműen tűnik, hogy ha valaki le akarná igázni a Kínától Glasgow-ig, vagy nem tudom én, Tamperéig, Finnországig terjedő részét a világnak, az nem azt csinálná, mint a kínaiak. Tehát ők a kínaiak, azok nem őrült, agyament módon fegyverkeznek, és hogy mondjam, agresszív geopolitikai játszmát játszanak. Ők vasutat akarnak építeni, beruházni, pénzt csinálni, eladni a termékeiket, keresni, hogy mit tudnak venni a kínai fogyasztó számára, mit, hogy tudják összekötni a Nyugat-Afrikát Indiával és Szibériával. Hát ez az, amit mondjuk így, hogy mondjam, ilyen bevezetés a kapitalizmus közgazdaságtanába szoktak tanítani, hogy hát ez honnan mondjuk a globális nagyvállalati tőkés gondolkodás, optimalizációs rendszer, stb. Lényege. Ebben az értelemben nem különböznek ettől, hogy aztán mi van a fejébe a kínai kommunista párt központi bizottsága, politikai végrehajtó bizottságában annak a 15 idős úriembernek, akik ott, hát fogalmam nincs, de abból, amit eddig csináltak, abból nem látszik, nem tűnik reálisnak az a félelem, hogy ők leigázni bennének.
Azzal kezded a könyvet, hogy az Európai Unió létrejöttének egyik oka az volt, hogy az alapító atyák érzékelték, hogy perifériára szorul, vagy szorulhat ez a térség, és hát arra is kitérsz, hogy ez a fejlesztési program egy olyan perspektívát vázol, amelyben szintén bizonyos értelemben Európa hát semmiképpen sem központi szereplő. Igen. 50 év alatt a perifériától a perifériáig jutottunk. Mit lehet ezzel kezdeni pragmatikus szempontból, és túllépve ezeken a álkulturális félelmeken, vagy valójában rasszista félelmeken?
Igen. Én most kicsit opponálnám a periféria fogalmat mindkét értelemben, ahogy használtad. Nyugat-Európa a másik világháború után egy lerombolt háború által infrastruktúrájában megrodgyant és jelentős népességveszteségen átesett régió volt, de nem periféria volt. Tehát 1945-ben nyugat-európai államainak még mindig megvoltak a gyarmatbirodalmai, köszöni szépen, jól voltak. Ennek megfelelően minden okuk megvolt arra, hogy arra számítsanak, hogy ez a továbbiakban is működni fog, és hogy valamilyen módon talpra állnak, stb. Három dolog volt, ami nagyon megzavarta ezt a képet. Az egyik is meggyengülésük miatt függetlenségi mozgalmak, nagyon megerősödtek a gyarmati függetlenségi mozgalmak, hiszen az elnyomó gyengülése nyilván az ellenállás relatív erősödésével járt. A másik dolog az volt, hogy rájöttek arra, mármint a nyugat-európai geostratégák, egyébként igen jelentős ebben az értelemben, itt pedig be az amerikai szerep, tehát egy nagyon jelentős amerikai segítséggel, rájöttek arra, hogy az európai történelem abban a formában, ahogy ezt eddig csinálták, tehát hogy egymással rivalizáló, ahol tudtak egymással harcban álló kis államok, amelyek mind a saját gyarmatrendszereik kapillárisan keresztül szívják be az értéket a világ többi részéből, ezek harca nem fenntartható. 20. században, 1945-re már két olyan gépesített emberirtásra kialakított háború zajlott le, mindkettőt Nyugat-Európa produkálta, ami arra tanította meg őket, hogy valamilyen módon ki kellene iktatni ezt a fajta konfliktust. Mit lehet necsi? És akkor volt egy harmadik szempont, nevezetesen a Szovjetunió maga is a győztesek egyike volt a második világháborúban, sőt a Szovjetunió nélkül nem is nagyon nyugat-európaiak tudták a legjobban, mennyire nem tudták volna ők legyőzni náci Németországot a szovjet részvétel nélkül. Ennél fogva a Szovjetunió is részt kért a maga számára a geopolitikai játszmából, így például Európa felosztásából. Így ez a kezdete a hidegháborúnak. Ebben az összefüggésrendszerben van tehát egy külső veszély, a Szovjetunió, illetve a szocialista blokk. Van egy egyre rosszabb hatásfokkal működő gyarmati rendszer, és van a nyomás arra, hogy kiegyezzenek egymással, és hosszú távú történeti stratégiai egységet hozzanak létre a nyugat-európai államok. És mindezt ennek segítettek be az amerikaiak egyrészt háttérben, tehát folyamatosan azt mondom, nyomták a nyugat-európai államoknak, hogy ki kell egyezni. Másrészt pedig létrehoztak szervezeteket, supranacionális szervezeteket, például mondjuk a Marshall segélyelosztására és egyéb célokra is. És ebben a légkörben csillant fel az a lehetőség, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha a franciák és a németek leülnének, és elkezdenének, hogy mondjam, tapintatosan, lassan, de valahogy elkezdenék összehangolni a különféle politikáikat. És ugye ne felejtsük el, hogy az EU ebben a közegben jön létre, mint szél- és acélkartel. Tehát a szén- és acéltermelés összehangolására szolgáló, nagyrészt merőben technikai jellegű kartel. És ebből a kartelből jön létre az Európai Közösség, alapító 6 taggal, amelyben Nagy-Britannia nincs benne. Miért nem volt benne Nagy-Britannia? Hát azért, mert nem tudtak megegyezni arról, hogy mi legyen a brit gyarmatbirodalommal, amely egyfelől akkoriban már erősen felbomlóban volt, másfelől a britek ragaszkodtak hozzá, hogy nekik külön előjogaik legyenek e vonatkozásban, vagyis az Európán kívüli világ egy harmada fölött továbbra is uralkodhassanak, és ezt nem tudták összeegyeztetni a többi 5 európai gazdasági európai közösség tag országgal érdek egy összeegyeztetésileg. Aztán ez megoldotta ezt a problémát, mert gyakorlatilag egy 10 év alatt elvesztették a gyarmatbirodalmukat. Hát India volt a legnagyobb csapás, és ez közben beszélni Afrika. És miután mindenki elvesztette, vagy az úton volt afelé, hogy elveszítse az összes gyarmatbirodalmát, vagyis a gyarmati szubvenciót elveszítse, tehát azt a folyamatos értékáthelyezést, ami a világ többi részéből Nyugat-Európába ment. Ezt vágták el a gyarmati függetlenségi mozgalmak. Ennél fogva a nyugat-európai országnak gyakorlatilag nagyon sok más alternatívája, geostratégiai alternatívája nem volt, mint az, hogy egyesüljenek egymással valamilyen módon. Nyilvánvaló az, hogy nemzetállamot csináljanak, egyetlen nemzetállamot, az túlzás lett volna, túlságosan erőteljes ambíció lett volna, mai napig látjuk, hogy ez ma sem lehetséges. Ennél fogva ilyen praktikus technikai kérdésekben lépésről lépésre apránként összehangolták a politikai és gazdasági szabályrendszereiket. Ez maga is egy hihetetlen, hogy folyamatosan változáson átmenő rendszer, és ez történt. Most ami 2004-ben történt, vagyis ma már ugye majdnem 14 évvel ezelőtt, abban az értelemben történelmileg teljesen új dolog volt, hogy ebbe a világ mondjuk átlaghoz képest a 300 vagy annál nagyobb százalékát teljesítő a világ leggazdagabb országainak klubja, amelynek ugye még a legszegényebbje is kb. A háromszorosát kereste meg a világ átlagnak, bekerült egyszerre 10 olyan ország, amelyek mindegyike szegényebb volt, jóval szegényebb volt, mint a korábbi tagországok legszegényebbike. Ebből a 10-ből 8 volt állam szocialista tömbbe tartozó ország volt, aztán úgy fölvettek még 2-t, és aztán még egyet. Így most 13 volt szocialista ország tagja az EU-nak, mind a 13 plusz a 2 egyéb, tehát Csíkus és Málta, a mai napig jóval szegényebb, mint az EU korábbi tagjai. Ebből elképesztő struktúrális feszültségek támadtak, amit meglep egyébként engem, de nem láttak előre helyesen az EU kiterjesztésének hívei. És hát a jelenlegi problémáknak, a húzavonának az egyik oka az EU mint rendszer felkészületlensége arra az új helyzetre, hogy a korábbi klub, amely a világ átlag 3-5-szörösét megkereső társadalmak klubja volt, egyszer csak kap egy új csapatot, amely mondjuk a világ átlag mondjuk 180 és 130 százaléka között van. Az ebből származó feszültségeket kell küzdködünk ma. Egyébként például mondjuk a kelet-európai régióból történő elképesztő helyenként katasztrofális mértékű elvándorlással, az értéktöblet kivitellel, tehát a nyugati ideérkező tőke befektetések jövedelmének kiáramlásával. Ezek mind az EU-n belüli egyenlőtlenségek, tehát 2004-ben előállt egyenlőtlenségek következményei.
De az EU geopolitikai helyzetén nem csak ez a belső feszültség határozza meg.
Vagy nyilván.
Nem ezért van fel, tehát a végeredményben lehetne ez a 13 csatlakozó ország, és lehet is egy lehetőség, egy esély az EU számára. Nem is nagyon van más esélye, azt látom, vagy ha szabad is.
De ugye az jó, csak közben azt is jó lenne tudni, hogy mire akarjunk esélyt. Tehát, hogy mi lenne a cél. Mert ugye az, hogy én most drukkoljak a világ leggazdagabb országainak, hogy még 2-3 generáción keresztül még továbbra is a világ leggazdagabb országai közé tartozhassanak, amiknek ugye a másik oldala, amit nem mondunk el, az, hogy közben a világ másik helyén valahol van egy sor olyan társadalom, amelyek teljességgel saját hibájukon kívül szenvednek a nyomortól. Hát én nem tudom, hogy ez olyan nagyon méltó és igazságos ok-e. Úgy, amúgy. Tehát, hogy most így egy kicsit tágabb nézőpontból nézve. De hát tehát az jó lenne megbeszélni, hogy mi az esély. Mire való esélyt keresünk mi most?
Most nem a méltányosság szempontjából tekintem, és nyilván, hogy a Kelet-Európa ezeknek a folyamatoknak most vesztese. Nagyon sok szempontból a napok híre és témája az, hogy eljutottunk oda, hogy az Európában kapható márkák, mondjuk élelmiszermárkák, mindenhol egyformaként árult márkák minőség ellenőrzését számon kérik a térségben, mert kiderült, hogy ugyanaz az élelmiszer, amit ugyanolyan néven árulnak Nyugat-Európában és Kelet-Európában, sokkal rosszabb minőségű, mint Nyugat-Európában. És lehet, hogy az ára viszont meg magasabb. Tehát, hogy ilyen különbségek, hát nyilván ez az olcsó munkaerő vidéke, az elszívható munkaerő vidéke. Tehát egy ilyen, most mi vagyunk a gyarmat, vagy hogy mondjam, tehát ezt lehet ilyen, megint csak nagyon leegyszerűsítően fogalmazni. Ezt azért Kelet-Európa ezt felismeri, más kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni. De hogy nyilván itt lehetett volna, vagy lenne esély egy együttműködésre, nem biztos, hogy csak egy belső európai együttműködésre, hogy újra kéne értelmezni, hogy milyen szerepet tölt be ez az Európai Unió a térségben, mire valók, ha valók egyáltalán valamire az európai határok, tehát hogy felmerülnek ilyen kérdések, és én olyan értelemben láttam esélyesnek ezt a helyzetet, hogy igen, itt vannak korrigálható hibák, vagy megszüntethető hibák, amiket amire ez a bővítés hívta fel a figyelmet. És hát van egy...
Csak hogy ez valószínűleg igaz lenne, ha mondjuk egy legalábbis ilyen nagy makroregionális szintű szocialista újraelosztó rendszer lenne az EU. De nem az, hanem egy tőkés világgazdaságban működő, ugyancsak tőkés alapon szervezett, tehát az értékáramlásnak a tulajdon, befektetés ilyen logika mentén, hogy mi a keretet adó szervezetről beszélünk. Az egyébként, most hogy beszéljünk konkrétan például arról, hogy az itt jelenleg, vidékünkben jelenleg a nyugat-európai élelmiszeripari nagyvállalatok szisztematikusan rosszabb minőségű élelmiszert árulnak drágábban, mint otthon. Tehát magyarul ránk öntik a rossz minőségű silányvackot, és még drágábban is, tehát még többet is fizetünk érte annak, ugye ezt. Azt ugye megelőzi egy 20-valahány éves, 30 éves folyamat, aminek során mi tönkretettük a saját belső, például mondjuk élelmiszer kereskedelmi rendszerünket, kiirtottuk a saját márkáinkat, hagytuk, hogy ezt tönkre menjen, tehát magyarul a helyi, mondjuk élelmiszergazdálkodás válságban van, ma már alternatív, hogy mondjam, politikai, alternatív politikai program és gyakorlat az, hogy valaki mondjuk helyi élelmiszert vásároljon. ez most már külön akaratot igényel, és figyelni kell rá, és külön boltok specializálódnak erre. Ennyire rossz a helyzet. Hát ezt bocsánatot kérek, de ez csak azokat lepi meg, akik nem jártak, még nem éltek Európán kívül. Hát pontosan ugyanez van mindenhol a boltgyarmati világban is. Hát e tekintetben aztán semmi különbség. Ugyanaz a joghurt, úgy túl van árazva a francia joghurt, úgy tudom én, Észak-Afrikában is, a Coca-Cola-ba több a cukor, Indiában is. Tehát, hogy ez ugyanaz. Hát ezek nem olyan nagyon nagy zsenik, ezek a nyugati multinacionális vállalatok. Hát egy ötletük van mindig. Az az ötletük van, hogy azt adják el, amit el tudnak adni a lehető legnagyobb haszonnal. Itt a kérdés az, hogy az vajon miért van? Hogy ez egyáltalán lehetséges. Hát ahol, most innentől kezdve már nem annyira csodálatosan nagy elméleti, szociológiai problémáról van szó, hanem ilyen elképesztően gyakorlati, apró kérdésről, hogy amén az egyes kelet-közép-európai régi egyes országainak mondjuk nemzeti élelmiszer minőségvizsgáló intézetei vagy efélék, azok miért nem szólnak be? És akkor ezt meg kellene nézni. Ki ül ott, miért nem szól be? És még azt hozzáteszem azt, hogy kinek van svájci bankszámlája. Mert ugye a másik dolog, amit megint úgy teszünk, mintha nem tudnánk, ugye az, hogy nagyvállalatok kereskedjenek, ahhoz ugye engedélyek sorát kell beszerezniük mindenütt. Az engedélyek beszerzését, azt a hülye is tudja, hogy az korrupciós rendszeren keresztül megy. Tehát az le kell fizetni a helyi döntéshozókat, most idézőjelben mondom, erre külön költségvetési tételek vannak a nagyvállalatoknál. Külön szakemberek vannak, hogy tudják, hogy kell fizetni a korrupciós összegeket. Mert itt mi sírunk, hogy korrupt, mondjuk Magyarországon, a korrupt a magyar gazdaság. Csak azt nem, arról nem beszélünk, hogy jó, de a korrupciónak nem csak az a tragédiája, hogy elfogadják, hanem az is, hogy ki ezt fizeti valaki. A mögött meghatározott gazdaságpolitikai érdekek húzódnak. Arról miért nem beszélünk? Tehát, és ez mondja, hogy nem egy ilyen vadul EU ellenes vagy Nyugat-Európa ellenes nézőpontból mondom, hanem egy abszolút ilyen gyakorlatias szempontból, hogy nézek, és azt látom, hogy egy folyamatnak pont az egyharmada van elmesélve, mint a nemzeti tragédia korrupció címszólnak. A másik kétharmadáról hallgatunk valahogy, hogy erre vagyunk trenírozva egy értelmiségiek, hogy az arról ne szóljunk egy büdös szót se, hogy a Coca-Cola mit csinál. Csak arról beszélünk, hogy a Coca-Cola által megfizetett helyi dupla nullás politikus elfogadott, mit tudom én, 100 000 eurót. Arról beszélünk.
Visszatérve erre a globális kérdésre, ha igaz a logika, amit te mondasz, meg ezek a folyamatok láthatóak, akkor ez a típusú nyugat-európai csapatjáték, amelynek egyik negatívuma például ez az élelmiszeripari aránytalanság, igazságtalanság, igen, korrupció, akkor ez háttérbe fog szorulni, és nem fog olyan eséllyel működni, mint eddig, mert nagyobb, még ennél is nagyobb játékosok jelennek meg. Nem tudjuk.
Most Kínára gondolsz?
Igen. Hogy tegyük fel, hogy észbe kap, mondjuk így, hogy a nyugat, bár ez egy annyira tág fogalom, hogy nem tudom, hogy kezelhető-e, és korrigálja a saját hibáit, és reálisan felméri, hogy mi lehet a helye, melyek lehetnek az esélyei. Ha egy ilyen korrekciós folyamat, vagy újragondolási folyamat beindul, akkor melyik az az optimális pozíció, amit az Európai Unió, az Európa elfoglalhat ebben az új globális rendben?
Azt tudom mondani, hol is kezdjük, a korábbi hegemónok, tehát azok a mondjuk a világgazdaság történelmének azon periódusainak, hogy a vezető államai, amelyek ugye csúcshatalmat gyakorolták a kapitalizmusban, tehát mondjuk Hollandia vagy Nagy-Britannia, ma sincsenek olyan nagyon rossz helyzetben. Tehát az, hogy hegemóniát veszít egy régió, az önmagában nem szükségszerűen jelenti azt, hogy lecsúszna, vagy hogy oly mértékben lecsúszva, hogy általános szegénység lenne, tragédiák sorra lenne, ez valószínűleg nem lenne. Hát én azt tökéletesen el tudom képzelni, hogy olyan helyzet áll fel mondjuk 50-100 év múlva, ahol mondjuk hegemónia megosztás van, és részt kap mondjuk Kelet-Ázsia is a világgazdaság szabályainak kialakítására vonatkozó játszmában. Egy ilyen helyzetben szerintem nagyon jó esélye van annak, hogy Nyugat-Európa megőrzi a jelenlegi privilégiumainak egy jelentős részét. Ennél jóval érdekesebb a mi régiónk kérdése, mert ugye a mi régiónknak nincsenek olyan nagy privilégiumai már most se. Tehát azzal, hogy a világ átlag körül vagyunk, jövedelmi szint tekintetében, olyan nagyon nem tudunk dicsekedni, meg hát panaszkodni sem sincs okunk. Tehát kb. Olyan jövedelmük van, mint a világ egészének, az emberiség egészének lenne, hogyha egyenlően osztanánk el az emberiség által megtermelt értékeket. Ezek tekintetben tehát mi, hogy mondjam, jól vagyunk, mi lesz akkor, hogyha ha mondjuk egy ilyen hegemónia megosztás van, és Kína is, és mondjuk is részt kér abból, hogy a szabályokat meghatározni. Szerintem esélyünk van, elég jelentős részben a földrajzi fekvésünk következtében, hogy egy közbelső régió vagyunk, tehát ugye mondjuk a rajtunk keresztül mennek a vonatok mindkét irányba. Ez nem rossz helyzet, tehát átlakónak lenni az nagyon jó. Szingapúr például, vagy Hongkong ebből él, méghozzá Isten ilyen. Ehhez persze ugye a jelenleginél jóval magasabb szintű technológiai megoldások kellenének, és egyfajta olyan hogy nem kollektív észszerűség, amit gyakorlatilag sehol a kelet-közép-európai régióban nem tapasztalunk jelen pillanatban, tehát például ilyen politikai tanulási folyamatra lenne szükség. És még tágabb értelemben Európa egészét véve alapul, tehát mondjuk ilyen, hogy létezik egy ilyen, mondjuk egy nyugati kereszténységen alapuló ilyen kulturális egység, ennek a jövőjét, mert azért alapvetően ebbe a rövid jövőről való gondolkodás, mindig ebbe ez is benne van, hogy az agyunkban, hogy ezzel mi lesz. Hát szerintem ez megmarad, és egy ilyen szép, nagy ilyen a mai méretekhez képest ilyen 5-600 milliós skanzen lesz, ahova a világ Európán kívüli népei eljönnek megnézni, hogy milyen volt a világ uralkodó, az a része a világnak, amely uralta a világot, mondjuk 1500 és 2000 között, ugyanúgy, ahogy a jó módú amerikaiak vagy nyugat-európaiak járnak Afrikába, szafárira, vagy Indiába megnézni a Taj Mahalt, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez ebben a formában szerintem nem tragédia, skanzenban élni jó, többé-kevésbé. Vannak más szenáriók is, tehát ugye most nem beszéltünk arról, hogy elképesztő strukturális válságok sora van a világkapitalizmusban. Egy sor olyan folyamat mozgásban van, amelyek szinte biztosan a jelenlegi termelési, elosztási és profitképződési mechanizmusok aláásásával fognak járni, vagy a felé mutatnak. Tehát ez lehet, amit most mondtam két perccel ezelőtt, az tulajdonképpen egy ilyen naív optimista elgondolás, már azért a kapitalizmus szempontjából optimista, lehet, hogy vége lesz ennek, és másféle rendszer lesz, ilyen posztkapitalista világ, de hogy az milyen lesz, arról természetesen nagyon sokat nem, ha mondjuk vannak, mondjuk jó 200 éve folyik a tervezgetése, hogy néz neki egy ilyen, de hát a dolog azért nyilván gyakorlatban fog eldőlni, nem pedig a különböző könyvtárakban a különféle baloldali gondolkodók fejében, úgyhogy arra talán most nem nagyon tudunk sok. De nem érdemes sok időt vesztegetni ebben a formában. Nagyon ez a legérdekesebb kérdés az egésznek.
Én ezt ütném is a vasrat, és azt javaslom, hogy mindenképpen folytassuk egy másik beszélgetés során, akár itt a rádió hullámhosszain, de a legjobb az lenne, hogyha Böröc Józsefet vendégül láthatnánk Erdélyben, és a jövő tanév, egyetemi tanév azzal kezdődne, hogy az EU és a világról beszélgetnénk Kolozsváron, Marosvásárhelyen, és végig gondolnánk ezeket a kockázati tényezőket, szenáriókat. Legyen így. És
legyen így, hajrá! Szívesen részt vennék benne.
Jó, akkor innen folytatjuk, és addig mindenki olvassa el ezt a kötetet, ami most jelent meg a Kaligram kiadó gondozásában, és írja meg nekünk a véleményét, a vita ötletét, vagy azt is, hogy hol lehetne, hol szeretne erről élőben beszélgetni. Böröc József, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm.